Megállapodást írt alá a 16 kiemelt sportági szövetség vezetőjével a miniszterelnök, hogy itthon tartsák a sportolókat. Már a napokban elkezdik folyósítani a pénzt a Hajdú Béth ügy károsultjainak, csak nem 200-an kaphatnak kártérítést. Özönvíz Torontóban, több órára víz alá került Kanada legnagyobb városa. Jó napot kívánok! Magyarország az európai válság idején is képes úgy beosztani gazdasági erejét, hogy abból jusson sportra. Ezt mondta a miniszterelnök a 16 kiemelt sportági szövetség vezetőivel kötött megállapodás során. Az együttműködés értelmében a 2014-től 2020-ig tartó időszakban többek között az atlétika, a birkózás, az úszás, a vívás és a kajakkenu összesen 135 milliárd forint támogatást kap. Orbán Viktor a szakvezetők körében tartott rendezvényen hangsúlyozta, ezek a források Magyarország jövőjét szolgálják, mert ahogy fogalmazott, az ország jövője a gyermekekben van.
Egy dolgot szeretnénk elkerülni, hogy még egyszer Magyarország egy olyan ország legyen, ahol azt lehessen mondani, vagy azt kelljen mondani sportolónak vagy sportvezetőnek, hogy habár ő világszínvonalú teljesítményre képes, megélhetési gondok miatt kell külföldre mennie. Ez a megállapodás garantálja azt, hogy egyetlen eredményt elért magyar edzőnek és versenyzőnek sem kell megélhetési okokból külföldön sportolnia. Ha akar, ha így képzeli a jövőjét, tud maradni, és a magyar körülmények között igen tisztességesen képes arra, hogy magát és családját el, illetve fönntartsa.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint az év első 5 hónapjában az euróban számolt kivitel 1,8, a behozatal 1,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez azt jelenti, hogy a január és a május közötti időszakban a kereskedelmi többlet meghaladta 3,1 milliárd eurót, ami csaknem 260 millió euróval volt több, mint egy éve. Az emelkedés elsősorban az autóiparnak köszönhető. Ugyanakkor májusban megtorpant a külkereskedelmi forgalom lendülete. Az export 1,9, az import 0,9%-kal csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest. Már a napokban elkezdik folyósítani a kártérítést azoknak a libatenyésztő gazdáknak, akik a Hajdú Béth csődje miatt szenvedtek kárt, jelentette be a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Szerván György hozzátette, 134 gazda már első körben jogosult a kárenyhítésre. További 48 gazdálkodó pedig hiánypótlás után legkésőbb augusztusig megkapja azt. Egy-egy gazda legfeljebb 2 millió 200 ezer forinthoz juthat, mivel az uniós szabályok ennyit engednek. A Vidékfejlesztési Minisztérium 300 millió forintot különített el a hajdubétes gazdák kártalanítására.
Az elsődleges bírálat alapján az elfogadott jogos igények összege így 250,9 millió forint, tehát ebbe a 300 millió forintos keretbe bele fog férni. Ez azért fontos, mert ha nem fért volna bele, akkor visszaosztásra került volna sor, vagy pedig jogszabályt kellett volna módosítani, tehát időben ez mindenféleképpen csúszást eredményezett volna, de úgy gondolom, hogy jól belőttük ezt az összeget.
Nem sértette az emberi jogok európai egyezményében lefektetett gyülekezési és egyesülési szabadságot a Magyar Gárda Egyesület bírósági feloszthatása. Ezt mondta ki ítéletében az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban. A törvényszék szerint a Magyar Gárda megmozdulásai alkalmasak voltak a félelemkeltésre. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a feloszthatás volt az egyetlen hatékony módja annak, hogy a hatóságok megszüntessék a szervezet által másokra jelentett fenyegetést. Elkezdődött a fenyőgyilkosság büntetőpere a fővárosi törvényszéken. A vád szerint a szlovák József R. egy ismeretlen személy megbízásából másfél évtizede egy hangtompítós géppisztollyal kivégezte Fenyő Jánost, a Vikó cégcsoport elnökét Budapesten. A férfi, aki ellen a 4 halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás ügyében is nyomoznak, a vád szerint 2 társával együtt készítette elő a cselekményt. A férfit az ügyészség előre kitervelten elkövetett emberüléssel vádolja. Felfüggesztette a háborús büntettel vádolt Csatári László elleni büntetőeljárást a fővárosi törvényszék. A bíróság szerint meg kell vizsgálni, hogy a volt kassai gettó parancsnok ügyében korábban Csehszlovákiában meghozott halálos, majd idén Szlovákiában életfogytiglanra változtatott ítélet. Érvényes-e Magyarországon, és ha igen, letöltheti-e itthon a büntetését? Az ügyészség szerint a bíróság elhamarkodottan döntött, mert a korábbi ítélet nem lehet akadálya a per megkezdésének.
A büntetőeljárás felfüggesztéséről döntött a háborús büntettel vádolt Csatári László ügyében a fővárosi törvényszék. Döntését a bíróság azzal indokolta, hogy a vádiratban szereplő cselekményekért a férfit egyszer már elítélték.
Fennáll annak lehetősége, hogy ugyanazon történeti tényállási cselekmények alapján a szlovák bíróság elítélte a vádlottat, tehát fennáll az, hogy ugyanazon cselekményért a vádlottat már jogerősen elítélte a szlovák bíróság.
A törvényszék ezért most azt vizsgálja, hogy a kassai jogerős ítélet érvényes-e Magyarországon. Az ügyészség szerint viszont a korábbi ítélet nem akadálya a per megkezdésének.
A bíróság által hivatkozott ítélet nem szerepel az uniós tagállami nyilvántartásban, ezért az eljárás felfüggesztéséről hozott bírói döntést idő előttinek tartjuk. Egyebekben álláspontunk szerint a külföldi ítélet elismerhetőségének vizsgálata nem akadálya a büntetőper megkezdésének, illetve a bizonyítás lefolytatásának.
Csatári László ellen 3 hete emelt vádat az ügyészség háborús büntet miatt. A vádirat szerint 1944-ben a kassai internáló tábor parancsnokaként rendszeresen minden különösebb indok nélkül bántalmazta az ott fogvatartottakat, és köze lehetett 12 ezer ember Auschwitzba deportálásához. A most 98 éves férfi az eljárás kezdete óta tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.
Év végére meg lesz az 500 ezredik magyar állampolgár a határon túlról, jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 6. Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemének megnyitó ünnepségén. Semjén Zsolt azt mondta, eddig 470 ezeren igényeltek állampolgárságot a határon túlról, és mintegy 400 ezeren már le is tették az állampolgári esküt.
Ezek az, hogy mondjam, a keretei, az állami keretei annak a természetszerű valóságnak, amit a magyar nemzet közösségének tekintünk. De ahhoz, hogy ez valós élet legyen, hogy ez napi valóság legyen, ahhoz ezeket a kereteket élettel kell megtölteni.
50 éve nem látott veszteségeket okozhat a zöldborsó termelőknek a változó időjárás. Idén a várt mennyiség csupán 2/3-át sikerült betakarítani. Az áprilisi hideg miatt sok helyen még csak most vetnek, máshol viszont tönkrementek a fiatal növények.
Ezen a szabadszállási borsóföldön pár napon belül befejezik a betakarítást. A vártnál jóval kevesebb lesz a termés a kedvezőtlen időjárás miatt.
Egy 20-30%-os csökkenés jellemezte a termőterületet, ugyanis közel egy hónappal később tudtuk megkezdeni a vetéseinket.
Tavasszal az elhúzódó hideg, később pedig a túl meleg csapadékos idő sem kedvezett a borsótermelőknek. Sok helyen elrohadt a növények gyökérzete is.
Május elején már nem igazán jó a vetésidő a borsónak, nem kedvezőek a körülmények, már túl meleg van, nagyon erős a fény, és ezért nem tudták elvetni azt a mennyiséget, 18 ezer hektárt, ami átlagosan szokott lenni, csak 14 ezer hektár.
És a betakarítás is csak júliusban kezdődött el. Országosan nagyjából 30 ezer tonna gyorsfagyasztott és 50 ezer tonna konzervborsó kerül piacra az idei termésből. Ez a tervezett mennyiségnek mindössze a 2/3.
Mindenki visszaköltözhetett otthonába a Szigetmonostoron, ahol csak lassan húzódik vissza a Duna járvíz után maradt belvíz. Több ház pincéjében még mindig víz van, ezért folyamatosan szivattyúzni kell. Közben Győrúj faluban helyreállt a rend, és a település polgármestere levélben köszönte meg a segítséget az árvízi védekezés irányítóinak.
Hát ez pedig a kútból, ami jön fölvíz.
Sándor éppen azt mutatja, hát hogy az árvíz után hogyan árasztotta el Szigetmonostori kertjüket a belvíz. Vasárnap költözhettek vissza a házba, azután, hogy a katasztrófa védelem 2 héttel ezelőtt kitelepítette őket és még 44 családot.
Szerencsénk volt, mert a házba nem jött be, de viszont az udvarba ott ugye áll, és ugye az emésztő is kiöntött, és ezért fertőzés veszélyes egy kicsit.
Itt és a többi elöntött kertben is folyamatosan szivattyúznak a tűzoltók, és a fertőtlenítés is elkezdődött. A pincékből egyelőre még nem lehet kiszívni a vizet, mert félő, hogy megrogynának a házak. A szakemberek azt mondják, hogy Szigetmonostoron a Duna által elöntött erdő nyomja fel a talajvizet a kertekbe.
Rengeteg nagy mennyiségű víz gyűlt össze itt az erdőben, a mögöttünk lávó erdőben, és ez a víz gyakorol nyomást a talajvízre, és fölnyomta az alacsonyabban fekvő részeken a talajvizet. Ezek jelentettek problémát, már két hete folyamatosan szivattyúzunk, 13 szivattyú működött folyamatosan.
A polgármester azt reméli, hogy hétvégére helyreáll a rend a faluban. Közben az árvíz utáni helyreállítás is zajlik. Itt éppen fogva tartottak ürítik a védekezésben felhasznált több mint 800 ezer homokzsákot. Ez pedig már Győrújfalu. Minden idők legnagyobb dunai árhulláma miatt ezt a települést kellett először kiüríteni, mert meggyengült a gát. Hivatásosok és önkéntesek napokon keresztül megállás nélkül erősítették a gátat, hogy megvédjék a házakat. A település polgármestere levélben köszönte meg a mentés irányítóinak a sikeres árvízi védekezést. Azt írja, csak és kizárólag így, ebben a formában, közösen összefogva sikerülhetett a bravúr, amely Európában sajnos több helyen nem.
Ez egy elég összetartó település, illetve ez a környék, ez a régió összetartó. Ilyen szempontból ez nem ért váratlanul. Az, hogy ennyien jöttek, az váratlanul ért. Illetve az, hogy ilyen szinten a kormány is oda tette magát, a honvédelem is oda tette magát. Tehát le a kalappal mindenki előtt, és mi ezt akartuk meg. Köszönni.
Közben Dunabogdányban és Pilismaróton újra lehet inni a vezetékes vízből. Az árvíz miatt bevezetett korlátozást mostanra megszüntették. És újabb szúnyogírtás is kezdődött a dunai árvízben érintett területeken.
Hétfő éjféli befejeződött a védművek elbontása mind a 95 településen, amik az árvízi védekezésben részt vettek, és minden fogyasztónál visszakapcsolták az áramot, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az árhullám által megrongált vonalszakaszokon a MÁV fokozatosan növeli a szerelvények sebességét. Több órára víz alá került Kanada legnagyobb városa, Toronto, a hétfő délutáni felhőszakadás miatt az utcákat helyenként 2 méteres víz borította. A hirtelen jött ár felkészületlenül érte az embereket, akik közül sokan autójukban vagy a veszteglő vonatokon rekedtek. A víz a szerelvényekbe is betört, több száz embert kellett kimenekíteni. A metró közlekedés leállt, 300 ezeren maradtak áram nélkül. 13-ra nőtt a szombati kanadai vonatbaleset áldozatainak száma, de a hatóságok azt feltételezik, hogy összesen 50-en haltak meg vagy tűntek el, amikor az olajszállító szerelvény több vagonja felrobbant. A vonatot egy nappal a baleset előtt vizsgálták át a közlekedési szakhatóságok ellenőrei, és mindent rendben találtak. Az 5 mozdonyból és 72 tartálykocsiból álló nyers olajat szállító szerelvényt szombat éjjel Lac Mégantic település közelében leállították, ám a vonat eddig ismeretlen okból elszabadult és a kisvárosban kisiklott, majd 5 vagonja felrobbant. Idén már lesz működő parlamentje Egyiptomnak, legalábbis az ideiglenes államfő által felállított választási menetrend szerint. A rendelet alapján jövő februárig az elnök gyakorolja a törvényhozói jogokat. Közben újabb tüntetések voltak Kairóban, ahol hétfőn a köztársasági gárda tüzet nyitott a megbuktatott államfő híveire. A hadsereg és a tüntetők egymást hibáztatják az 51 halálos áldozatot követelő összecsapások miatt.
A hétfői lövöldözés áldozataira emlékeztek Mohamed Mursi hívei Kairóban. A tüntetők és a hadsereg továbbra is eltérően számolnak be a történtekről, és ezt videófelvételekkel is próbálják alátámasztani. A hadsereg azt állítja, hogy iszlamista csoportok támadták meg a laktanyát, ahol a megbuktatott államfőt, Mohamed Mursit tartják őrizetben. A videó szerint a tüntetők kövekkel és molotov koktéllal dobálják a katonákat. Ezután többször is lőfegyvertorkolat tüze villan, ezt piros karikával jelölték a felvételen. Egy amatőr felvétel szerint viszont 2 egyenruhás fegyveres egy közeli háztetőről lövöldöz, állítólag abba az irányba, ahol a tömeg demonstrál. A tüntetők szerint ez indította el a lavinát. A hétfői lövöldözésnek 51 halálos áldozata és több mint 400 sérültje van. A washingtoni fehérház önmérsékletre szólította fel az egyiptomi hadsereget, és bejelentette, nem készül arra, hogy leállítsa az országnak évente folyósított $1,5 milliárd katonai segélyt. A segélyek azonnali leállítása az Egyesült Államoknak sem érdeke, ezért a kongresszussal közösen fogjuk áttekinteni a helyzetet, közölte az elnöki szóvivő. Közben az ideiglenes államfő rendeletet adott ki, amelynek értelmében fél éven belül módosítják a felfüggesztett alkotmányt. Új választásokat viszont legkorábban februárban tartanak, ezért mielőbb meg kell alakítani az átmeneti kormányt.
Már csak 3 hét maradt a digitális átállásra az ország 14 megyéjében. Július 31-én ugyanis lekapcsolják az analóg tévéadást, így a műsorok már csak digitális vevőkészülékkel érhetők el. Azoknak, akik tető vagy szoba antennával tévéztek, egy úgynevezett jelátalakítót, vagyis set-top boxot kell beszerezniük. A médiahatóság több mint 50 ezer rászoruló családnak ad ingyen ilyen készüléket.
Mondta, ön eddig hagyományos szoba vagy tetőantennával ingyenesen tévézett, érdemes mielőbb átállnia.
Hónapok óta reklámokkal, óriás plakátokkal hívja fel a figyelmet a médiahatóság arra, hogy közeledik a digitális átállás időpontja. Azoknál, akik még nem álltak át, egy számláló is megjelenik a képernyőn. Tóth Ferencné korábban csak 3 országos tévéadást tudott nézni Mórahalmi tanyáján. 2 hete szerelték be nála a jelátalakító készüléket. Most már 7 adást nézhet ingyen.
Szép, tiszta kép. Sokkal tisztább, mint az előtt van. Az előtt olyan, mit tudom én, Mákos vagy a ilyen-olyan ahánycsatorna, hogy mi más, milyen.
Lajkóik viszont még csak 3 adót tudnak nézni. Azért nem álltak még át a digitális adásra, mert nincs rá pénzük. Néhány nap múlva viszont megkapják a szükséges műszaki eszközöket. Az övék ugyanis az egyik abból a több mint 50 ezer háztartásból, amelyet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogat. Az NMHH még tavaly dolgozott ki egy programot azok számára, akik önerőből nem tudják beszerezni az eszközöket. Például azok, akik 70 év fölöttiek és alacsony a nyugdíjuk, szociális segít vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapnak, a médiahatóság segítségét továbbra is kérhetik a rászorulók.
A digitális átállásban Magyarországon mintegy 500 ezer háztartás érintett, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 55 ezer háztartásban fogja ingyenesen beszerelni az eszközöket, eddig a háztartások 2/3-ánál végeztük el a szereléseket.
Az analóg műsorszórást 2 ütemben kapcsolják majd le az országban. A középső megyékben július 31-e után már nem lesz fogható az analóg adás, vagyis legkésőbb addig kell beszerezni az átalakító készüléket, az úgynevezett set-top boxot. Az ország északkeleti és délnyugati megyéiben élőknek erre október végéig van idejük. A digitális átállás után az eddig elérhető csatornák mellett ingyen látható lesz az M2, a Duna, a Duna World és az Euronews is.
Holnap reggel is jelentkezik a balatoni nyár, Réfülöpön van Reisz András. Szervusz, mi lesz szerdán?
Szervusz, először elmondom, hogy mi volt ma. Klári bánatára ma is én vitorlázhattam, ismét vízre szállhattam. Hajóra méghozzá Gál Józseffel, aki a tengeri vitorlázásról beszélt. Aztán nem maradtunk vitorlázás nélkül. Érkezett Kóbor János, de nem az Omegával, hanem a másik szerelmével, a balatoni vitorlával. És hogy mi lesz holnap? Érkezik a Magma Tűz Színházból Farkas Linda, aki tüzes produkcióval jelentkezik. További tánc együttes Veszprémből, latin táncokat mutatnak be nekünk. Aztán megyünk Siófokra, ott lesz nekünk szörfözés, illetve egy iskola. Aztán horgász, tippeket is kapunk, adunk. És aztán a végén Balkán fanatik, ők fognak énekelni.
András, köszönjük szépen! Most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Derűs, jó napot kívánok!
Híradó kicsit másképp. Ezúttal nem a politika a főszereplő, hanem abban segítünk, hogy hogyan lehet a nyaralást és a szabadidőt tartalmasan eltölteni. Hírek a hazai és a külhoni fesztiválokról, kulturális rendezvényekről, koncertekről. Naponta felhívjuk figyelmüket minden olyan programra, amit látni érdemes.
Híradó nyár 2013. Ma az elcserélt lányok után az M1-en.
Amikor kigyúlnak a fények, végig gondoljuk, mi történt aznap itthon és a nagyvilágban. Megmutatjuk és elemezzük az események hátterét. A tanulságokból merítünk, és ez ad új lendületet másnapra. Segítünk észrevenni és meglátni az összefüggéseket, hogy ön is tájékozott és napra kész legyen. Az este. Nyáron, minden csütörtökön, az M1-en.
Jó napot kívánok! Ahogy a híradóban is hallhatták, megállapodást írt alá a parlamentben a 16 kiemelt sportági szövetség vezetőjével, Orbán Viktor miniszterelnök, aki az ünnepségen hangsúlyozta, a megállapodás garancia arra, hogy egyetlen eredményes magyar versenyzőnek vagy edzőnek se kelljen megélhetési okokból külföldön sportolnia. Megszületett az 5. magyar érem a kazanyi univerziádén.
Megvan a magyar egyetemi csapat 5. érme a kazanyi univerziádén. A Blaszkul Lili, Fazekas Eperke, Kis Júlia, Koltai Kinga, Kovács Zsuzsanna, László Réka, László Zsófia, Fringer Sára, Vándor Csilla összeállítású szinkronuszó csapat bronzérmes lesz szabad kombinációban. Oroszország és Japán mögött Horváth Erika csapatának pontszáma 78-0-70, ami javulás a tavalyi EB-hez képest.
Az olimpiai bajnok center Kis Gábor korábbi sérülése miatt nem vállalja a vízilabda világbajnokságot, ott lesz viszont az új sérüléséből felépülő Varga Dániel Barcelonában. Női vízilabda felkészülési mérkőzésen Magyarország-Ausztrália 10-6. Az új vezetőedző Golovin Vladimir irányításával ferencvárosi játékosokkal megerősödve állt munkába az NB1-es siófoki női kézilabda csapat.
Nagy dobásra készülnek a siófoki kézilabdás lányok. Az NB1-ben szereplő együttes az idei 10. hely után új vezetőedzővel és jó nevű játékosokkal kezdte meg a felkészülést.
Biztos, hogy javítani kell, hogy a tavalyi helyezés az egyértelmű. Gondolom azokat az embereket, akit most igazoltunk, a csapatnak a összetétele adott, hogy jobb teljesítmény nyújtsunk. Ehhez kell komoly munka, meg persze, hogy szerencsé.
A siófokiak a Ferencvárossal kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően 4 fővárosi játékossal is erősödtek. A 3 fiatal Lukács, Deáki és Dajka mellett a tapasztalt kapus Pastrovics Melinda is abban bízik, hogy nem lesz magas a mérce, vagyis a csapat bejut a legjobb 8 közé.
Természetesen azt szeretném, hogy itt ebben a csapatban meghatározó legyek, és ezt is várják tőlem, ez egyértelmű.
A balatonpartiak 8 hetes felkészülés után augusztus végén játsszák majd első bajnoki mérkőzésüket.
A szerdai Gyulai Memoriálon is nagyot dobna az olimpiai bajnok kalapácsvető Pas Krisztián.
Nagy dobásra készül olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, aki az idei versenyeken már többször elérte a 80 métert. Most még keményen edz az augusztusi világbajnokságra, így ezzel az eredménnyel szerdán is elégedett lenne. Számos kihívóra számíthat, hiszen a Gyulai Memorial verseny az idén bekerült a nemzetközi kalapácsvető sorozat 6 állomása közé.
Hát nagy kihívás lesz, hiszen azért itt lesz a idén elég jókat dobáló Lukács Melicse versenyző, és az olimpiai bajnok, 2008-as olimpiai bajnok Primos lesz akikkel megmérkőzök, és szerintem elég jó verseny fog kialakulni.
Pars Krisztián számára a kötelező magyar bajnokság mellett a szerdai verseny lesz a moszkvai világbajnokság főpróbája.
Én úgy érzem, hogy úgy látom, ha ez a 82 környéke megvan, akkor meg lehet Magyarország első világbajnoki aranyérme.
Folytatódtak a küzdelmek az Egyesült Államokban zajló aranykupán a közép-amerikai és karibi labdarúgó válogatottak 2 évenként esedékes tornáján.
Már a 11. percben gólt láthattak a nézők, miután a fehérmezes tobagói támadó Kian Daniel remekül vette át a szerencsésen hozzápattanó labdát, majd okosan a hálóba helyezett. Salvador legjobbjai azonban egyáltalán nem estek össze, és a 21. percben egyenlítettek. Zelaya végezhetett el szabadrugást, és már most az egyik legszebb találatát szerezte az idei aranykupának. A kékmezes csatárt alaposan feldobta gólja, hiszen fordulás után duplázott, ezúttal fejjel volt eredményes. A győzelmet azonban így sem tudták megszerezni a salvadoriak, ugyanis Jones nagyszerű egyéni megmozdulása után Trinidad és Tobago 2-2-es döntetlenre mentette a meccset. A csoport másik találkozóján Honduras simán 2-0-ra győzte le Haitit.
Ma dönt a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége arról, hogy ki legyen a női válogatott szövetségi kapitánya, a leukémiával kezelt Karl-Erik Böhn utódja. Többek között ezzel is várjuk Önöket este 8-kor. További szép napot kívánok, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! A délelőtti órákban az ország déli részén volt több felhő, Bács-Kiskun megyében helyenként záporeső, sőt ezekben az órákban már zivatar is kialakult. Továbbra is abban a térségben nagyobb a labilitás a légkörben, több az energia, illetve nagyobb a nedvesség tartalma a levegőnek. Emiatt a továbbiakban is főként az ország déli vidékei lehet számítani elszórtan záporok, zivatarok kialakulására. Egyébként a nagy kiterjedésű felhőrendszerek Európának egészen a perem területein vonulnak el a következő napokban. Nálunk általában a helyi hatások alakítják az időjárást. Egy anticiklon látható továbbra is a Brit-szigetek fölött, ez már napok óta itt tartózkodik és meghatározza az időjárást. Ugyanakkor most már láthatják az előrejelzési térképünkön a kedves nézők, hogy észak felől elindult egy hidegfront, és egyenesen a Kárpát-medence felé tart. Ez valamikor a csütörtöki nap során érkezik meg, mögötte néhány fokos lehűlést fogunk tapasztalni a hét legvégére. A délutáni órákban egyébként alapvetően azért sok napsütés várható, különösen az északi területeken. Délen viszont erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és itt helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Egy-két kisebb körzetben akár lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék is előfordulhat. 30 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Éjszaka a zivatarfelhők nagy része azért összeesik, bár a déli területeken azért még mindig előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Északon nem valószínű csapadék, és ott többnyire derült lesz az idő. A legtöbb helyen 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben ismét megjelennek gomoly felhők, és továbbra is erőteljesebb gomoly felhőképződés a Dunántúl déli felében várható, és itt néhol zápor vagy zivatar is előfordulhat. Nagyobb számban viszont az Alföld déli felében lesznek záporok, zivatarok, miközben Észak-Magyarországon még nem valószínű csapadék, és a hőmérséklet csúcsértéke az ország nagy részén 30 fok körül alakul, a felhősebb részeken maradhat 30 fok alatt a maximum hőmérséklet. A következő napokban tehát csütörtökön nagyobb számban lesznek, és főként az ország északi, északkeleti részein záporok, zivatarok, és ezzel együtt lassan néhány fokot csökken a hőmérséklet. Péntektől futó záporokra lehet számítani, főként a keleti ország részben. Kedves nézők, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!